beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
A műsor támogatója a Seminár Consulting, melynek küldetése tréningekkel, könyvekkel, szoftverekkel, konzultációkkal és személyes törődéssel nagyon nagy mértékben segíteni a cégvezetőknek, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és méltóbb játszmát játszhassanak.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági Magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája ajánlott megoldások a generációváltás kihívásaira az erdélyi kis- és középvállalkozásoknál. Meghívott beszélgetőtársam Suba Lóránt, tréner, szervezetfejlesztési konzultáns, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elfogadta felkérésemet.
Én is köszönöm. Köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóit, és nagyon nagy szeretettel várom Géza kérdéseidet.
Köszönöm szépen. Hát akkor az első kérdés. Miért tartottad fontosnak és szükségesnek, hogy a generációváltás legyen a ma esti műsorunk témája?
Hát igazából, hogyha megnézzük, akkor... Nagyon sok céggel dolgozunk együtt, és azt gondolom, hogy a gazdaságnak a motorja az azok a jól működő cégek, és én azt gondolom, hogy a jó működő cég egy közösség életében, vagy egy város életében, az nagyon-nagyon meg tudja határozni, hogy milyen irányba megy az a közösség. Tehát, hogyha van egy jó cég, jó munkahelyeket ad, akkor gyakorlatilag az a környezet, az a város vagy falu, ott gyakorlatilag egy ilyen fellendülés van. És azt tapasztaltuk, hogy Románia, és hogy most visszatérünk, leszűkítjük mondjuk Erdélyre, az erdélyi magyar vállalkozások most jutottak el, és most lett leginkább aktuális ez a generációváltásnak a kérdése, hogy akkor hogyan tovább. Tehát most jutottunk el oda, hogy az 1990 utáni években alapított cégek, azok átadásra kerülnek, és most jutottak el erre a szintre a vállalkozók, hogy akkor mi legyen, hogyan tovább.
És hogyan látod, hogyan tekintenek az 1990-es évek elején a céget alapító vállalkozók, tulajdonosok a generációváltása? Van-e akinek átadni a vállalkozást, és milyen körülmények között, milyen feltételekkel?
Hát igazából azt gondolom, hogy nagyon-nagyon vegyes a lehetőség, vagyis vegyes. Hát igazából azt gondolom, hogy ahány cég, annyi szokás szokták mondani. Ugye minden cégnek van egy DNS-e, van egy új lenyomata, ami gyakorlatilag ráérvényes, mert én azt gondolom, hogy van egy szilárdsági pékség, az ugye ő is kenyeret készít, és van mondjuk egy csík környéki pékség, az is végül is kenyeret készít, viszont teljesen más a nézőpont, teljesen másak az értékek. Tehát azt kell mondanom, hogy pékségről beszélünk mind a két esetben, de mégsem, hiszen mind a kettőnek más az alapítója, mások az értékrendjei, mások az elképzelései. Éppen ezért ahány cég annyira különbözik az, hogy mit fog kezdeni ezzel a generációváltással. Vannak, akik nagyon-nagyon pozitívan állnak hozzá, hogy össze fog jönni, vannak, akik utolsó percig kivárnak, és sajnos vannak olyanok is, akik nem adják át, és gyakorlatilag ezzel belekényszerítik akár egy csődbe, vagy akár egy olyan helyzetbe a céget, ami már nem felfele ível, hanem azt kell mondanom, lefele megy.
Vannak különböző helyzetek, amikor a cég tulajdonos, a vállalkozó a családon belül szeretné átadni a vállalkozását, sőt reméli, hogy majd át tudja adni a vállalkozás vezetését, sőt tulajdonrészét is, illetve vannak olyan helyzetek is, amikor szeretné, viszont erre a családtagok nem tartanak igényt, főleg a fiatal nemzedék.
Igen, a nézőpontjaink alapján három lehetőség van egy cégnél a generációváltásra, vagy három út van, amin valamelyiken el kell indulni, tehát hogy nincs negyedik, én ezt látom. be kell valahogy inkadrálódni ebbe a háromba. Az első, amikor ténylegesen a cégvezetőnek sikerül egy családtagot, vagy családtagoknak átadni a céget, és azok a családtagok, azok viszik tovább. Viszik tovább a nézőpontokat, az alapértékeket, mindazokat, amelyeket az alapító megfogalmazott. Mit mondok egy példát, például, hogyha mondjuk az egyik legismertebb, ugye, olasz kávé márka, ez az Espresso-nak igazából a megtestesítője Olaszországban, a Lavazza, ugye Luigi Lavazza, hogyha megnézzük, akkor gyakorlatilag Torinóban 1895-ben indította a vállalkozását, és most, ha megnézzük, akkor 2004-ben már a negyedik generáció vette át, és igazából 100%-os olasz tulajdonban lévő kávé, hát igazából ott már nem csak kávé pörkölés, hanem ott már egy teljes oktatás, meg minden folyik, de hogy gyakorlatilag ott teljesen át tudták venni különböző módon. Tehát volt olyan, aki átvette, testvérek, az egyik azt mondta, hogy hát én elmegyek inkább orvosnak, és a másik pedig azt mondta, hogy hát akkor én inkább viszem akkor teljes mellszélességgel ezt a kávés üzletet. Úgyhogy van erre példa, amikor 100%-ban át tudja venni a valamelyik hozzátartozó a céget. Illetve ott a második megoldás, amikor úgy döntenek a családtagok, hogy ők nem szeretnének részt venni az operatív cégvezetésben. Ez az operatív cégvezetés alatt azt értjük, hogy bemegy, és konkrétan ő segíti, vagy ő megy ott, és egyszerűen a hétköznapokban része a cégnek, az életének, hanem ő megbíz egy ügyvezetőt, vagy akár egy teljes menedzsmentet, egy teljes csoportot, akik úgymond helyettük, akár a család helyett veszik fel az embereket, tanítják be, határozzák meg, hogy akkor milyen ajánlatok vannak, hova terjeszkednek, és itt igazából a családnak a felelőssége és a feladatköré ez azt tartozik, hogy akkor meghatározzák az irányt, elmondják a célokat, tovább vigyék úgymond az eszmét, az alapértékeket, és gyakorlatilag úgymond felelősségre vonják. Hát mondjuk ez egy csúnya szóval élek, de hogy kövessék, hogy akkor hogyan állnak a statisztikák, hogyan állnak az eladások, hogy hova terjeszkednek. Tehát igazából itt ennyi az ők felelősségük. És akkor igazából van a harmadik, ami igazából az első kettő után, amikor vagy az van, hogy csődbe viszi a vállalkozó, tehát hogy tönkre megy, és itt most gondolhatunk akár kis vállalkozásra is, vagy akár gondolhatunk nagy vállalkozásra, hiszen tönkre tud menni egy rossz menedzsmenttől, egy rossz generációváltástól, gondolok itt akár a Kodakra, vagy ugye ott van a gyermekkoromban, ugye az első telefonom az a Nokia 3310-es volt, és a Nokia is gyakorlatilag tönkre ment a rossz menedzsment vezet, a rossz vezetés miatt. És gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy akkor ilyenkor vagy az van, hogy tényleg tönkre megy, vagy az van, hogy sajnos áron alul értékesíteni kell a céget. Tehát az jelenti, hogy akkor cakkon pak, autóstól, munkatársaktól, mindenestől akkor átveszi valaki, és kivásárolják a cégvezetőt, a családot is akár, és akkor igazából már senkinek semmi köze ahhoz a márkához, vagy ahhoz a felépített értékekhez. Én azt mondom, sajnos ez a harmadik a legdurvább, és ezt nem igazán szabad megvárni, mert úgy gondolom, hogy amikor egy cég a csőd fele megy, illetve amikor áron alul kell értékesíteni egy céget, akkor sajnos tényleg áron alul adja el, értéken alul adja el a vállalkozó vagy a család azt a céget, és én azt gondolom, hogy egy 20-30 év munkája, 20-30 év verejtéke, értéke, munkatársak összetartása, a csapat morálja gyakorlatilag az mind-mind nem tud értékké válni az eladás során, és éppen emiatt dolgozunk azokkal a cégekkel, akik minket megkeresnek, hogy igyekezzünk az első kettőt választani. Tehát leginkább az elsőn, ha nem, akkor a másodikon, de mindenféleképpen az a cégvezető, aki élete művének egy értéket teremtett ezzel a céggel, tudjuk fenntartani, és tudjuk megadni neki azt a további folytatást, ami tovább viszi, és tovább növeli a gazdaságnak az előmenetelét.
Gyakran tartasz tréningeket, képzéseket erdélyi kis- és középvállalkozóknak. Hogyan látod, milyen kihívásai vannak a generációváltásnak az erdélyi kis- és középvállalkozásoknál?
Hát én azt látom, hogy valójában nagy a kihívás. Azt kell mondanom, hogy kétféle nézőpontból is nagy a kihívás. Az egyik az, hogy először is minden generációváltás, vagyis mondjam úgy, a generációváltástól függetlenül azt látom, hogy először is a cég az minél inkább le kell legyen szervezve. Azaz, meg kell legyenek a feladatok, meg kell legyen a vonalak, hogy akkor hogyan jön be, honnan rendelődik, kiket keresünk meg, kiket akarunk elérni, milyen célközönségünk van. És mikor ez már megvan, ezzel egyet jót haladt a vállalkozás, akkor jóval egyszerűbb utána megnézni, hogy akkor az 1-2-3 út közül meriken fog menni. Ha ez a leszervezés nincs meg, és akár gyerekcipőben jár nagyon, akkor nagyon veszélyes ez a generációváltás, hiszen már nem csak generációt kell váltani, hanem akkor szervezetet is kell fejleszteni. Ezért azt láttuk, hogy nagyon sok cégvezető már előre gondolkodik, tehát hogy még lehet, hogy 10 év múlva akarja átadni a következő generációnak a céget, de már előre gondolkodik, hogy hogyan tudja azokat az értékeket, azokat az alapeszméket, az irányelveket, azt, ami miatt létrehozta azt a céget, megfogalmazni, leírni, követelni, összerakni, hogy amikor majd át kell adni, akkor egy rendezettebb dolgot lehessen átadni. Ugye ez most, ha mondjuk papírmunkára gondolunk, hozzak egy párhuzamot, ha ugye két titkárnő egyiknek át akarja adni egy bármilyen mappát, akkor logikus, hogy az, akinél rendezettebben át vannak dokumentálva, egymás alá szépen ügyesen van rakva, akkor az, aki veszi át, az jóval könnyebben tudja átvenni. Na ugyanez a helyzet a generációváltásnál is, hogy minél inkább egymás után, minél inkább sorrendben, minél inkább csoportosítva vannak a dolgok, akkor az, aki átveszi, az nem csak azzal kell törődjön, hogy átvegye, vagy igazából csak azzal kell törődjön, hogy átvegye, szépen belelépjen ugye abba a csizmába, idézőjelbe, amit az alapító hátrahagyott, és kezdjen el benne járni, menni, tervezni, teremteni.
A generációváltás az nevelés kérdése is, hiszen fel kell készíteni a fiatal nemzedéket, a fiatal családtagokat az üzlet, a vállalkozás átvételére, és ilyen szellemben a család, illetve a vállalkozás alapító által vallott és lefektetett értékrend szerint kell nevelni a fiatalabb nemzedéket.
Így van, hát mi nagyon sok konzultánsra dolgozunk együtt, akikkel akár egy-egy cégnél, egy ilyen nagyobb cégnél a segítségüket is hívjuk, hiszen nem hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy mindenre megoldást tudunk nyújtani. Mi is leginkább abba vagyunk erősek, hogy ha kell, akkor segítséget kérünk, és tapasztaltabb szakembereket, vagy bizonyos területnek a specialistáit kérjük segítségül, és ugye egy magyarországi konzultánsra dolgozunk együtt, és ő mesélte, hogy többször látogatott ki Olaszországba, ahol több generáción keresztül vették át azt az egyik márkát, és több generációváltás volt, és egyszer csak az idősebb, úgymond a tata mutatott ki az ablakon, ahol a 6 éves unoka éppen az udvart, a gyárnak az udvarát seperte, és mondta, hogy nézd csak, nálunk a generációváltás az így kezdődik, tehát, hogy már belenevelik, hogy ne szégyelje a munkát, tehát, hogy lássa át, hogy a takarítónál is, vagy a karbantartónál is mekkora értékek rejlenek, és hogy ő is része annak a gépezetnek, ami mozgatja azt a céget, és hogy minden munkatársa úgy tekintsen, mint egy segítőre, aki előre viszi, és úgymond segíti a céget elérni a céljait.
Olyasmiről is olvastam, meg olyan példát is láttam, hogy egy nagy cég vezérigazgatója, az édesapa, amikor készült a fiát nevelni és felvenni a céghez, majd átadni a tulajdon részeinek egy csomagját, akkor a portás, tehát az ügyfélszolgálati pozícióra tette először a fiát, hogy tanítsa meg, hogyan kell fogadni, hogyan kell bánni, és hogyan kell irányítani az ügyfeleket, amikor elsőnek találkozik a cég bejövetelénél az ügyfelekkel.
Így van, hiszen ha megnézzük, akkor a vállalkozó valamikor volt egy gondolata. Mondjuk tegyük fel, van egy Józsink. Józsi a vállalkozónk most, nagyon sok József ügyfelünk van, és ezért most Józsi lesz az a tipikus erdélyi vállalkozó, aki tegyük fel, hogy 1994-ben rájött arra, hogy hát ő nagyon jó asztalos, és hát igazából zavarta, hogy megmondják neki, hogy mikor kelljen, és hogy mit, hogyan csináljon, és nem engedték, hogy kreatív legyen, és ezért úgy döntött, hogy jó, akkor én a magam ura leszek, és egy fene nekiállok, és vállalkozok, és akkor neki fogott vállalkozni, majd látta azt, hogy hát valahogy rendelések azok jönnek, mert jó munkát végzett, jó szakember volt, akkor utána már azt vette észre, hogy igazából alig van ideje a családra, és nagyon korán kezd, és nagyon későn végzett, így a család az leginkább fényképről látta őt, és gyakorlatilag majd elkezdett felvenni munkatársakat, aztán rájött arra, hogy gyakorlatilag a munkatársaknak is át kell adja azt a szellemet, azt a gondolkodásmódot, hogy mennyire fontos az ügyfélnek az igénye, hogy mennyire figyeljenek oda a munkatársak a precíz munkára, amikor mondjuk választják ki a fát, vagy készítik el azt az asztalt, széket, vagy bármit. És természetesen igen, nagyon fontos az, hogy majd amikor eljön az a generációváltás, vagy már jön a generációváltásnak a szele, hogy kellene itt jönni, akkor egy olyan személynek akarja átadni, akár a fiának, vagy lányának, vagy bármi, aki át tudta venni ezt a szellemiséget, át tudta venni ezt a nézőpontot. Ugye, ha már visszatérek még egyszer Luigi Lavazzára, akkor elmondhatom, hogy neki volt egy víziója, volt egy álma, és az az álma az volt, hogy igyon mindenki otthon egy olyan jó kávét, mint hogyha azt egy olasz bárban inná. És akkor gyakorlatilag így született meg a Lavazza kávé. Mai nap a világban körülbelül 790 milliárd pohár kávét fogyasztanak el, és ebből a 790-ből a 100, vagy bocsánat, 14 milliárd az a Lavazza. Tehát, hogy tovább tudta 4 generáción keresztül vinni ezt a nézőpontot, ezt az elképzelést, és mai napig a Lavazzánál akkor így készítik a kávét, vagy ezzel a szellemmel ül be a sofőr, hogy elvigye egyik pontból a másikba, vagy ül be a pörkölő, és készíti el a legfinomabb kávékat, amiket ők ott készítenek.
Ma esti meghívottam és beszélgető társam Suba Loránd tréner, szervezetfejlesztési konzultáns, akivel az erdélyi kis- és középvállalkozás generációváltás kihívásaira és erre ajánlott megoldásairól beszélgetünk. Milyen nehézségek merülnek fel a generációváltás során az erdélyi kis- és középvállalkozásoknál?
Köszönöm szépen, és akkor a folytatásban ténylegesen azt szerettem volna kiemelni, hogy milyen megoldások vannak, és ez az egyik megoldás az, hogy maga cégvezető kell tanuljon. Tehát az azt jelenti, hogy a cégvezetés az egy szakma. Úgy, ahogy a pék, úgy, ahogy az ács, úgy, ahogy a szakács az egy szakma, vagy a tanító, orvos, ugye a cégvezetés is, ugye a menedzser az egy szakma. Tehát azt tanulni kell, hiszen ha megnézzük, akkor gyakorlatilag egy vezető is meg kell tanulja, hogyan szervezzen, hogyan érje el, hogy a produktivitás magas legyen, hogy hatékonyan dolgozzanak a munkatársai, elérje, hogy eredmény legyen, hogy megtanulja átlátni, hogy milyen marketing eszközökkel tudnak működni az ő piacán, hogyan szervezze le, milyen lehetőségei vannak. Tehát igazából mind-mind ez egy tanulási folyamat, és azt gondolom, hogy a generációváltás során nem csak az a személy kell tanulja, aki veszi át, hanem az is, aki adja át. Hát találtam is itt egy nagyon jó indiai mondást, amit szeretnék megosztani a kedves rádió hallgatókkal, és ez nem más, mint azt mondja, hogy a tudásnak valójában 4/4 van. Tehát 4/4 tevődik össze valaminek a tudása, amikor egy egészről beszélünk. Az első negyed az, amikor valakitől vagy valahonnan megtanuljuk azt a szakmát, vagy azt a tevékenységet. Ez akár leírva, vagy akár egy mester mellett megtanuljuk. Ez az első negyed. A második negyed az akkor válik az a második negyed tudása, amikor elkezdi az a személy azt a dolgot csinálni. Konkrétan felül a biciklire, és elkezdi azt az elméletet, amit az első negyedben megtanult, alkalmazni. Elesik, feláll, újra elkezd, megtanul egyensúlyozni, és gyakorlatilag a tapasztalatai révén bővül a tudása. Tehát az elmélethez hozzá jön még a gyakorlat. És akkor így már azt mondjuk, hogy 2/4 megvan. A harmadik negyed az igazából a tanulótársak, a kollégák, a konkurencia, vagy a környezet, aki még azt a tevékenységet végzi, nekik a kérdéseiből tanulunk, nekik a kérdései, nekik a hibáiból, nekik a sikereikből áll össze a harmadik negyed. Azaz azt jelenti, hogy most már van egy, még egyszer mondom, az első negyed, amikor megtanuljuk valakitől, vagy valahonnan, a második, amikor elkezdjük saját tapasztalataink alapján gyakorolni. A harmadik, amikor a tanuló társaink, vagy a többieket figyeljük, nézzük, és az ő hibáiból, vagy az ő sikereiből tanulunk, és ugyancsak javítjuk és bővítjük a tudásunkat. Illetve van a negyedik negyed, és az jelenti, amikor már át kell adni. Tehát valakit már megtanítunk, amikor már mi vagyunk a mesterek, és át kell adni. És akkor igazából ezt látom, hogy a cégvezető az, hogyha az 1990-es években elkezdett vállalkozni, akkor ő sajnos startból az első negyedet az kihagyta, mert nem volt kitől tanuljon vállalkozósdit, hanem már a másik negyeddel kezdte, és elkezdte is, és a hibáiból, az összes nehézségéből tanult, akkor már nézte ugye a másikokat, a többieket, hogy akkor hogyan, vagy akár össze is ültek, és igazából nagyon nagy ereje lett annak, hogy cégvezető más cégvezetőtől is tanul, és ezt a mai napig ez egy nagyon jó tanulási eszköz, ugye ezért is szerveztük meg áprilisban a második szabad cégvezető konferenciát, ahol 200 cégvezető tanult közösen egymásnak a hibáiból, egymásnak a sikereiből, és szervezzük meg jövőre is, áprilisban Udvarhelyen, és akkor igazából most már azon dolgozunk, hogy mindazt, ami tapasztalat, annak legyen egy elmélete is, hogy jobban megértsék azt, hogy mi az, amit ami sikeres volt, és tudják papírra vetni, tudják berakni a cégbe azokat az irányelveket, gondolkodásokat, és majd tudják továbbadni ezt a következő generációnak, vagy akár a munkatársaknak.
Olyan helyzet is előfordul, amikor a cég tulajdonos, cégvezető nem akarja átadni a vállalkozás vezetését és a tulajdon részét utolsó pillanatig, és nem lehet tudni, hogy meddig tart ez az utolsó pillanat, és van egy olyan másik helyzet is, amikor csalódás éri olyan értelemben, hogy a családtagok, a fiatal nemzedék, az utódok, az örökösök nem akarják átvenni a vállalkozást.
Így van, és És ugye ezt nagyon sokszor tapasztaljuk. Én azt gondolom, hogy itt akin a legnagyobb felelősség van, az mai napig a cégvezető. Ő nem hiába frusztrált, nem hiába stresszes, amikor ott, mondom, jön ez a generációváltásnak a szele. Tehát ő pontosan érzi annak a fontosságát, hogy az a cég az új legyen átvéve, hogy az egészségesen legyen továbbvéve. Ugye a múltkor az egyik képzésünkre megérkezett egy nagyon régi ügyfelünk, aki több mint 1000, hát mondhatnám úgy pontosan 1270 embernek ad munkát, és annyira jó volt látni a csillogást a szemében, amikor mesélt arról, hogy azért 1270 családnak tud biztosítani munkahelyet, és hogy igazából minden döntése után emberek sorsa változhat meg, akár jó vagy akár rossz irányba. Úgyhogy teljesen érthető, és teljesen megértjük, amikor egy cégvezető megkeres, és félelmei vannak, vagy akár frusztrált azzal kapcsolatosan, hogy akkor mi lesz a cégének a jövőjével. Hiszen most már nem azon múlik, hogy akkor lesz-e még egy autója, vagy lesz-e még egy nyaralója valahol, hanem itt most már azért sokkal konkrétabb társadalmi értékekről, vagy akár ugye családok életéről élete múlik azon, hogy ő milyen döntéseket hoz. Éppen ezért ténylegesen nem egy-két hónap egy generáció váltás, hanem akár több év, hogy akár hogyha lehet, hogy egy év után jön az ki, hogy a család nem akarja ezt csinálni, és akkor egy menedzsment csoportot kell oda toborozzunk, betanítsunk, és egyszerűen felvegyünk. És én azt gondolom, hogy éppen ezért sok türelme és kitartása kell legyen annak is, aki átadja, és annak is, aki átveszi. Tehát, hogy ez egy csiszolódás, hogy tényleg gördülékenyen menjen ez a dolog, és ne tévesztődjön össze a céges nézőpontok a vasárnapi ebédnél elhangzott családi dolgoknál. Tehát, hogy el tudják vonatkoztatni, hogy akkor most a vasárnapi húslevest fogyasztjuk, és akkor nem azt fogjuk beszélni, hogy akkor mi lesz a cégnek a sorsa, hanem hétfőn, mit tudom én, 8:30-tól tartunk egy értekezletet, ahol a cégnek a sorsát osztjuk, és nem azt, hogy akkor sors volt, vagy nem a vasárnapi húsleves. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon precíz munka, és éppen ezért ténylegesen nem szabad alulértékelni ezt, vagy nem szabad azt mondani, hogy majd csak átveszi valaki. Mert én úgy gondolom, hogy azzal, hogy valaki átvesz valamit, vagy valaki csak ott van, az még nem azt jelenti, hogy át is vette. Tehát mondom példát, bendolgozik mondjuk a cégben 10 éve a gyerek, vagy most már nem gyerek, hanem mondjuk az utód. Az még nem garancia arra, hogy át tudja venni azt a szakmát, azt a szellemiséget. Ezért szoktunk sokszor segíteni, hogy leültetjük, irányelveket iratunk, szervezést, megértetjük a szervezést, megértetjük a generáció különbségeket az egyik generációnak a másikkal szemben, és éppen ezért ténylegesen több lépése van ennek, és egyszerűen ezt ténylegesen kontrollálni, segíteni kell, hiszen, még egyszer mondom, nagy felelősség van mindenkin. Úgyhogy mi is érezzük, hogy ez egy felelősség, tehát hogy az, hogyha segítsük a cégeket, az egy felelősség, hiszen a cégeket, még egyszer mondom, ugye ezzel kezdtem a mondanomat, hogy a gazdaságot a cégvezetők tartják működésben, és éppen ezért ez egy nagyon-nagyon kényes dolog, és tényleg erre oda szeretnénk mi magunk figyelni, hiszen nekünk az a küldetésünk a munkatársaimmal, hogy gyakorlatilag tréningekkel, konzultációkkal, szoftverekkel, könyvekkel és személyes törődéssel segítsük a cégvezetőket, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és számukra méltóbb játszmát tudjanak játszani. És ez tényleg azt jelenti, hogy akkor át tudják adni a céget, vagy egyszerűen ők maguk tényleg úgy tudjanak kijönni ebből a cégből, hogy jól érezzék magukat. Azzal is, hogy átadták, és azzal is, hogy ki tudtak jönni.
Milyen arányban, milyen százalékban sikerül a generációváltás az erdélyi kis- és középvállalkozásoknál? Mi a meglátásod?
Hát igazából én magam nem készítettem statisztikát erre, nem is nagyon találtam. Viszont, hogyha megnézek egy nemzetközi statisztikát, akkor egy nemzetközi statisztika azt mutatja, hogy 30%-ban lesz sikeres a generációváltás. Ez azt jelenti, hogy 10 cégből valójában 3 tud igazán sikeres lenni. Mert ugye, ha megnézzük, akkor nem lehet azt csinálni, hogy akkor megállítunk egy gyárat, azért, hogy na akkor most 2 hétig megáll a gyár, hogy generációváltás folyik. Nem, tehát a generációváltást az úgy kell lemenedzselni, hogy közben nem áll meg a termelés, hogy a munkatársak továbbra is készítik a kenyeret, készítik a szalámit, készítik az asztalt, vagy a széklábat, és közben a menedzsment azon dolgozik, hogy akkor át legyen adva a generációváltás, és én azt gondolom, hogy ténylegesen, én azt gondolom, hogy ez egy kevés, tehát hogy ennyire látszik azt, hogy mennyire jól kell odafigyelni, tehát mennyire oda kell figyelni, hogy összejöjjön, és sikeres legyen ez a generációváltás, hiszen 10-ből 3 cégnek sikerül ez.
Milyen megoldások, milyen gyakorlati tanácsok ajánlhatók az erdélyi kis- és középvállalkozásoknak, hogy sikeresen megvalósítsák az elkövetkező időben a generációváltást?
Hát igazából a legfontosabb tanács az a kommunikáció, én azt gondolom, hiszen a kommunikáció az egy oldószer. A kommunikáció igazából mindenre egy megoldást tud jelenteni. Én azt mondom, hogy az egyik tippem, vagy a legfontosabb tanácsom az a folyamatos gyűlés, az a folyamatos megegyezések, a folyamatos tervezés, majd ennek a leszervezése. Tehát megint nem egészséges az, hogy akkor megterveztük, de nem lett végrehajtva, és az sem jó, hogyha csak csináljuk, de nincsen mellette egy szervezés, nincsen ennek egy jól kidolgozott ösvény, ahol végig tudunk menni. Én azt gondolom, hogy még egyszer a türelem, a segítségkérés, egy harmadik félnek a bevonása, ugye egy menedzsment cég, vagy valami olyan személy, aki ebben jártas és tud segíteni, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben törések vannak, és ugye mi Lackó Péter személyzetfejlesztő trénerrel dolgozunk együtt, és neki van egy mondása, ami nagyon figyelünk rá, hogy sosem törünk egy ilyen generációváltást, hanem inkább hajlítunk. Tehát, hogy mindig erre figyelünk, hogy egyik generáció se törjön, hanem mindenik egy kicsit hajlítódva legyen. Úgyhogy igazából ez a hajlítás lenne az én javaslatom, és a sok-sok-sok kommunikáció.
És fontos még a rugalmasság és alkalmazkodó képesség.
Így van.
Ez legyen a végszó. Én köszönöm Suba Lórán trénernek, szervezetfejlesztési konzultásnak, hogy ma este a vendégem volt. Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Suba Lórán trénert és Szakács Géza közgazdászt hallották.
A műsor támogatója a Seminar Consulting, melynek küldetése tréningekkel, könyvekkel, szoftverekkel, konzultációkkal és személyes törődéssel nagyon nagy mértékben segíteni a cégvezetőknek, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és méltóbb játszmát játszhassanak.